114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió keddél utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez egyre több kérdés érkezik a jótállás alá eső hibás termékek kijavításával kapcsolatosan, mégpedig leginkább az borzolja a fogyasztók kedélyét, hogy esetenként hosszú heteket, szélsőséges esetben akár hónapokat is várnak arra, hogy a vállalkozások eleget tegyenek kijavítási kötelezettségüknek. És a telefonban itt van dr. Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nekem mintha az az érzésem lenne, hogy minden termék vásárlás után valahogy ezek a garanciák, javítások, egyebekhoz olyan nagyon kis padon vannak, olyan nagyon másodlagosak. Nem kapják meg azt a igazi szerepüket most minden hibától függetlenül, ami igenis szerves része kell legyen egy normális kereskedelmi folyamatnak. Nem tudom, jól gondolom-e.
Az az igazán jó kereskedő, aki ezzel is foglalkozik, és
persze,
nem csak az a célja, hogy kizárólag eladja a terméket, hanem az a célja, hogy egyébként visszatérő vásárlókat találjon, és ennek szerintem alapvető követelménye az, hogy a garanciális panaszokat is megfelelően kezelik.
Mik a tipikus panaszok igazából, mert ugye sokfajta hibára lehet érzékelni, mik a jellemző tipikusok, ha ezt kezdhetünk ezzel?
Ugye külön kell választani, hogy most jótállás alá eső termékekről beszélünk, vagy egyéb termékekről. Ugye mondjuk a műszaki cikkekről beszélünk, a legtipikusabb az, hogy hát várni kell az alkatrészre, napokat, heteket, adott esetben akár hónapokat is, legalábbis a kereskedő, a javítószolgált erre hivatkozik. Tehát ez nagyon sűrűn előfordulhat. De például klíma berendezéseknél rendszeres az, hogy arra hivatkoznak, hogy most a szezonja van, most rengeteget kell telepíteniük, nem érnek rá kijönni, megnézni a hibás terméket például.
Aha, hát ez például súlyos hiba, mert hogy ez nem lehet ok, így van. Értem. Aztán figyelek, van-e még?
Igen, sokszor előfordul az, hogy a gyártóra hivatkoznak, vagy rákenik ezt az egész problémát, hogy a gyártó nem engedélyezi a cserét, vagy mindenképpen meg kell várni a gyártó választát, hogy hogyan lehet kijavítani ezt a terméket. Elképzelhető, hogy valóban ez a megállapodás a kereskedő és a gyártó között, csak hogy ez a fogyasztót nem érinti. Tehát a fogyasztó részére a jogszabály azt mondja, hogy törekedni kell arra, hogy 15 napon belül a kijavítás megtörténjen. Tehát ezt kell megpróbálnia minden egyes javítószolgálatnak, illetve kereskedőnek.
Nekem az az igazi problémám az ilyenekkel, hogyha az ember segítséget kér, mert ugye vet egy berendezést, most inkább technikákról szoktunk beszélni, de más is persze érintett lehet, hogy ilyenkor, hogyha az ember segítséget kér, akkor attól fél, hogy még inkább elrontják, vagy még inkább gond lesz vele, vagy még inkább problémák lesznek. Nem tudom, hogy jól gondolom-e. Tehát nagyon nehezen indulunk neki, és igazából, hogyha esetleg fel is lépünk, akkor még kevésbé kapjuk meg, még inkább gondokat okoznak ezzel a hozzáállással.
Én tudom, hogy ez a félelem megvan-e. Az biztos, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ők nem szeretnék, hogy javítsák ezt a terméket, hanem azonnal vagy cseréljék ki, vagy adják vissza a vételárat inkább.
Igen.
A jogszabály nem ezt mondja, tehát a jogszabály megadja a lehetőséget arra, hogy itt elsősorban kijavítsák. Történjen. Ugyanakkor azt is mondja, hogy ha ez kiderül, hogy nem javítható, akkor itt a 8 napon belül ki kell cserélni, vagy vissza kell adni a vételárat. Tehát azért nekünk is, mint vásárlóknak, mint fogyasztóknak ezt azért tudomásul kell venni, hogy igen, hogyha az javítható az a termék, akkor a kereskedő elsősorban javíthatja. Ez alól van kivétel, mert pont így a műszaki cikkeket a kötelező jótállás alá eső termékek esetében, hogyha a vásárlást követő 3 munkanapon belül kijön ez a hiba, jelezzük a kereskedő felé, akkor nem hivatkozhat arra a kereskedő, hogy de én tudnám javítani, nem, ebben az esetben ki kell cserélnie.
Hát érdekes a dolog, egyszer múltkor azt hiszem valakivel erről beszélgettem, azért ez a téma nekem nem ismeretlen, ruhát vett. És a ruhában tulajdonképpen egy anyaghiba volt a ruhában, és tulajdonképpen nem igazán sikerült érvényesíteni azzal kapcsolatos az igényeit, mert ugye ezt nem javítható, itt ki kéne cserélni, ugye, mert egy anyaghibát azt nem lehet varrással megint egyébben pótolni. És egyszer nem voltak partnerek benne. Mit csinált ilyenkor?
Hát pedig valóban ki kell cserélni, tehát ugye ez a három munkanapos kötelező csere, ez mondjuk a ruhaneműkre nem vonatkozik, de ugye bármilyen rejtett gyártási vagy anyaghibája van a terméknek, és az mondjuk nem javítható, akkor igen, cserélni kell. Sőt, úgy kell cserélni, hogy ugyanolyan méretű, színű, típusú terméket kell kapnunk, de el kell választani attól a praktikus levásárlástól, amire rá akarnak beszélni minket, ami egyébként lehet, hogy sokszor jó a vásárlónak is, mert nem pont ugyanolyat szeretne, mert közben meggondolta magát, de a jogszabály szerint ugyanolyanra kell tudni kicserélni.
Hát igen. Az igazság, hogy sok ember gyakorlatlan. Igazából az a helyzet, hogyha ezzel az egész ilyen típusú, hogy is mondjam, szavatossága, jóvált, hogy nem is tudom, minek nevezik ezt, ilyen hibajavítások esetében, igazából hova lehet fordulni, hogyha az ember kudarcokat él meg magával a vállalkozóval? Magukhoz?
Ugye, hát az a legfontosabb, hogy legyen ennek nyoma, hogy ő ezt megpróbálta a vállalkozásnál.
Igen.
Sokszor úgy keresnek meg minket, hogy ennek nincsen semmi nyoma, mert oda ment, szóban elmondta a panaszát, nem vettek fel róla jegyzőkönyvet, és eljött dolga végezetlenül gyakorlatilag a fogyasztó. Tehát tudnunk kell, hogyha nekünk panaszunk van, arról a kereskedőnek, a vállalkozásnak jegyzőkönyvet kell felvennie, és ebből egy példányt nekünk kapnunk kell. Na most az a tapasztalat, hogy írásban már nem biztos, hogy lemeri írni azt, amit egyébként szóban elmond nekünk, ami miatt elutasítja a panaszunkat. Tehát igenis ragaszkodjunk hozzá, hogy vegyen fel jegyzőkönyvet a kereskedő, és abban ugye meg kell indokolnia, hogy ha elutasítja a panaszt, akkor mi alapján utasította el. Hogyha elutasították a panaszunkat, nem hajlandók velünk foglalkozni, akkor békéltető testülethez tudunk fordulni abban a tárgyban, hogy mi szeretnénk, hogyha kicserélnék nekünk ezt a terméket. És ott is előfeltétel az eljárásnak az, hogy mi tudjuk igazolni, hogy megkíséreltük rendezni a jogvitánkat a vállalkozással. Tehát ezért is kell a jegyzőkönyv.
Nekem van egy olyan kérdésem, hogy mennyire érdekeltek a márkák abban, hogy ezeket a javításokat, cseréket elvégezzék a velük, hogy is mondjam, nyilván szerződéses partnerként létező vállalkozások. Mert nekem az az érzésem, én legalábbis találkoztam egy-két ilyen termékkel, azok nyilván profi árukat akarnak eladni, de maguk a vállalkozások arra nem fordítanak elég figyelmet, és ezért aztán sok esetben ezekkel sokszor problémák is támadnak. Van, ahol pedig nagyon is fontos, hogy azok, akik javítanak meg, helyrehoznak valamit, azok is igyekeznek minőséget produkálni, és most direkt nem mondok márkákat, tudnék egy jó párat, de gondolom érzékel, amiről most beszélek.
Igazából mostanában ilyen jellegű panasz hozzánk nem érkezett, ettől függetlenül természetesen létezhet. Tehát én biztos, hogy nem tudnék most konkrét márkát megnevezni, hogy na hát ott aztán akkor biztos nem fogják jól megjavítani nekünk az adott terméket. Tehát ilyen jellegű panaszt nincsen. Általános jellegű van, hogy nincs alkatrész, pedig ugye muszáj, hogy lenne, nem akarják javítani. Ez a csere is, főleg az ilyen nagyobb műszaki cikkeknél már úgy nagyobb, hogy mondjuk mosógép, vagy hűtőszekrény, ott szokott ilyen lenni, hogy a javítószolgálat állít ki egy úgynevezett csereutalványt, de azt akkor mégse tudja beváltani a fogyasztó az üzletben, mert ott ők nem beszélték meg. Ilyen jellegű problémák vannak, pedig alapvetően a jogszabály ezt is rendezi, mert kimondja a jogszabály, hogy ugye én, mint fogyasztó, akár a vásárlás helyszínén a kereskedőnél bejelenthetem a hibát, meg oda is vihetem a készüléket, ha szeretném, akár közvetlenül a javítószolgálathoz is fordulhatok, aki ugye a jótállási jegyen szerepel. Na most, hogyha nem a kereskedőnek jelentem be közvetlenül, hanem a javítószolgálathoz fordulok, akkor a javítószolgálatnak ezt jeleznie kell a kereskedő felé, hogy egyébként melyik termékkel, milyen jellegű panasz, mikor érkezett hozzá. Tehát egy ilyen jellegű kommunikációnak kellene lennie a kereskedő és a javítószolgálat között. Az a tapasztalatunk, hogy ez még nagyon gyerekcipőben jár.
És milyen állapotban vannak a tájékoztatások? Mert egy termékvételekor, vásárlásakor kapunk elégséges információt arra, hogy hol és milyen módon lehet javítani, vagy visszacserélni, mert ugye egy-két terméknél tudomásom szerint szinte nincs is már hozzárendelve egy-két ilyen alapvető tájékoztatás.
Tudja, ugye, alapvetően kellene tájékoztatni minket minden egyes termék vásárlásakor. Ugye, hogyha jótállás alá esik a termék, akkor jutalási ügyet is kell kapnunk, illetve van lehetőség arra, hogy ezt elektronikus formában jutassa hozzánk a kereskedő, illetve kisebb vételárú termékek esetében az is megfelelő most már, hogyha a nyugta maga a jótállási jegy gyakorlatilag. Tehát ezt a tájékoztatást meg kell kapnunk. Ha kérdezünk, akkor mindenképpen. Nekem az a személyes tapasztalatom vásárlásnál, hogy nem feltétlenül megfelelő tájékoztatást kapunk. De általánunk azért rendszeresen előfordul, hogy férjem megfogja a kezemet, amikor látja, hogy szaladt fel a szemöldököm, hogy nem szólalunk meg, megyünk inkább haza rögtön, nem kezdjük el kioktatni az ügyfélszolgálatost. Sajnos ők sem tudják feltétlenül, és én ezt nem rovom föl nagyon-nagyon nagy hibának, mert borzasztó sűrűn változtak az utóbbi időben az ide vonatkozó jogszabályok. Tehát én azt gondolom, hogy még a szakemberek közül is vannak olyanok, akik esetleg, ha belekérdeznénk, akkor tévesztenének bizonyos szakaszokat. Tehát ilyen szempontból nehéz helyzetben vannak a vállalkozások is, hogy tényleg a megfelelő tájékoztatást adják meg a vevőiknek. Ugye webáruházak esetében pedig szintén egy széleskörű tájékoztatásnak kell fenntennie a weboldalon a jótállásszavatosság kérdésköréről is.
Bocsásson meg, hogy beleugatok a kérdésekkel, de régóta izgat engem, hogy a fogyasztóvédelmi felügyelőség létezik még egyáltalán, és milyen kapcsolatban vannak önök velük. És a kérdés másik része viszont kicsikét már radikálisabb. Van önöknek bármilyen hatósági jogkörük az egy vállalkozással szemben? Ha például valaki durván úgy érzi, hogy becsapták, vagy rosszul teljesítettek, van-e valami ereje annak, ha önökhöz, vagy akár egy magasabb felügyeleti szervhez fordul?
Tehát mi egy civil szervezet vagyunk, nekünk nincsen hatósági jogkörünk, mi csak fel tudjuk hívni akár ilyen sajtóközlemények formájában a figyelmet egy-egy problémakörre, ahogy a jogalkotó, illetve a minisztérium figyelmét is fel tudjuk erre hívni. Jelenleg ilyen nevű, hogy fogyasztóvédelmi felügyelőség nincsen, hanem a vármegyei kormányhivatalokban van fogyasztóvédelmi osztály, tehát oda tudnak fordulni a fogyasztók, hogyha a hatóságot szeretnék megkeresni, illetve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az január 1-jével állt föl, náluk is van ügyfélszolgálati elérhetőség telefonon is, illetve e-mail formájában is, tehát őket is lehet keresni, ők tudnak hatósági jogkörrel fellépni. Itt említetted, hogy úgy érzi, hogy becsapták a fogyasztót, az például valószínűleg valamilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt lehet, tehát adott esetben e körben is lehet a hatósághoz fordulni. Azt nem tudja a hatóság elérni, hogy mondjuk nekem kicseréljék az elszakadt cipőmet, tehát az a békeltető testület vagy a bíróság feladata, de a különböző eljárási jellegű kérdésekben, hogyha most itt nagyon leegyszerűsítem a hatáskörüket, azokban természetesen el tudnak járni. És a fogyasztó széles körére nézve tudnak akár bírságot kiszabni a vállalkozásokra, akár egyéb jogkövetkezményt alkalmazni.
Hát nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, nagyon sok fontos dolgot sikerült átbeszélnünk, és azt is, hogy tulajdonképpen ne tétovázunk, vigyük azért a terméket, ahogy lehet minél hamarabb vissza, és szerintem mindenki jobban jár, hogyha az ügyet simán és mindenféle komplikáció nélkül tudjuk kezelni. Köszönöm szépen, amit elmondott, és minden jót kívánok magának. Viszontlátásra.
Nagyon szívesen, köszönöm én is. Viszontlátásra.
El Lute, einem Mann, der in Spanien im Gefängnis sitzt, und der dort seine Lebensbeichte niedergeschrieben hat. Das Buch ist ein sensationeller Erfolg auf der Iberischen Halbinsel. Es ist die Geschichte eines Mannes, der nie eine Chance hatte. El Lute und Bonnie M.
He was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on El Lute. Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for El Lute. He had only seen the dark side of life, the man they called El Lute.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Készült egy film Ferenc pápa közreműködésével, amelyet ő maga a Laudato Si kezdetű enciklikájában leírt üzenete hiteles magyarázatának tart. A filmnek az a címe, hogy Levél és üzenet a földünkért, ami nagyon izgalmas, mert a Szent Atya gyakorlatilag ilyen tartalom, ilyen témával szerintem talán a egyházi vezetők közül először lépett ki, de a nagyon kevesek közé tartozik akkor is, hogyha nem tudom, eléggé jól. És az, amit végül is képviselt, az a gondolatsor, amit ebben a filmben is lehet látni, nagyon is előre mutató. És a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szia, Helga!
Szerbusz.
Tulajdonképpen, amikor erről elkezdünk beszélgetni, szerintem nem feltétlenül arról van szó, hogy hát ő most már nincs közöttünk, hogy az ő emlékét, ha úgy tetszik, hagyatékát milyen módon lehet megőrizni, hogyan lehet ebben az egész dologban igazából tovább folytatni azt a általános társadalmilag és mindenki számára erősíteni való figyelmet, hogy a földünkre vigyázni kell. Egyáltalán mi van ebben a megközelítésmódosban? Igen. Hogyan gondolkodott a pápa?
Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy most a halálát követően ez egy örökség. 2015-ben írta Ferenc pápa, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy akkor talán nem beszéltünk róla ilyen sokat, de ma már egyértelműen látszik ez alatt a 10 év alatt, hogy amikor ő megírja a teremtésvédelem, a környezetvédelem pápai enciklikáját, akkor ennek köszönhető a tulajdonképpen, és a klímatudósok és még a politikusok is egyetértenek abban, hogy olyan mértékig befolyásolta a döntéshozókat, hogy a párizsi klímaegyezményennek köszönhetően születik meg néhány hónappal később. És ezt a föld valamennyi országa elfogadta, tehát a párizsi klímaegyezményt. Az, hogy pápa ilyet írjon, hát ez valóban rendhagyó, talán Ferenc pápától nem, tehát ez ő van, és az mindenben rendhagyó, hogy többek mellett focizott is imádta a futballt, és a gyerekeket és a szegényeket. 4 nagyon erős tétellel dolgozik az enciklika a klímavédelem kapcsán, és ahogy te is említetted ezt a Levél című filmet, ott megpróbálják dramaturgizálni, nagyon-nagyon jó minőségű filmről beszélünk, gyönyörű vágóképekkel, nagyon felkészült stáb dolgozott ezen, hogy érdekesen, izgalmasan és szépen meséljék el az enciklika tartalmi részét. És ugye ennek az egyik legfőbb eleme az, hogy a klímaváltozás kapcsán azt a felelősséget kell vállalnunk mindannyiunknak, hogy legelső sorban és legintenzívebben a föld legszegényebbjeit fogja a legerőteljesebben, vagy már érinti is. Tehát a pápa erre hívja fel a figyelmet az őslakosokra, szegényekre, akik nem tudnak védekezni, a klímamenekültekre, amiről már 2015-ben beszélt. Nagyon hosszú, 2 éves szakmai előkészítő munka előtt ezt meg egyébként a Ferenc pápa részéről tudósokkal egyeztetett, társadalmi szervezetekkel egyeztetett, és egy nagyon átfogó tanulmányt adott át akkor számunkra, vagy a föld, ahogy ő fogalmazott, a föld lakói számára.
Mm-hmm. Az igazság, hogy keveset lehet erről olvasni, mert ugye majdnem mindegyike inkább egyházi szövegekben és egyházi nyilatkozatokban bújik el. Ugyanakkor rendkívül fontos minden elemet egyébként is tudni, másrészt pedig önmagában az a kérdés, hogy nyilván most még nincs meg az utód, és persze mindenki mindenféle esélyeket latolgat, de latolgathatunk olyan esélyeket, hogy ez a megközelítésmód, a meglehetősen előremutató és úgy látszik komplex, ez mennyire maradhat meg? Tehát mennyire része a magának az egyháznak ilyen szempontból ez a fajta viselkedés, mert ez mégiscsak egy világi, mégiscsak ugyan a földre kitekintő, de mégiscsak egy világi magatartás.
Hát ez egy nagyon jó megközelítés van benne, és nem tudok jó választ adni rá, hiszen pont ez történt az elmúlt 10 évben, amit mondasz, hogy nem történt szinte semmi, tehát egyház részről nem láttunk óriási kiállást itt Magyarországon semmiképpen, hogy az enciklikát fontosnak tartották volna. Egy kicsit úgy tűnik, hogy inkább a hívek számára, vagy a földlakók számára íródott, mert az egyház, a katolikus egyház nem mutatta jelét annak, hogy ő ezzel szeretne erőteljesen foglalkozni, sőt, inkább egy picit olyan pápai különbségnek számít. Ami viszont fontos, amit az előbb is mondtam neked, hogy viszont a világ rezonált rá. Tehát a klímatudósok, a szakértői ennek a területnek, ez nagyon komolyan vették ezt a munkát. Hát én sem gondolom, hogy a liturgiának része lett az, hogy a teremtésvédelemmel, hogy a pápa fogalmazott a környezetvédelem kapcsán, tehát nem került be a liturgiákba. Talán ez is a Ferenc pápának a mentalitásából adódott, hogy ő soha nem arroganciával vagy utasítással, hanem sokkal inkább a belülről induló meggyőzés módszerével hatott, de sajnos ebben igazad van. Nem, hogy azt nem lehet tudni, hogy az új pápa, én kívánom mindannyiunknak, hogy az új pápa azt elővegye, és amikor felszáll a fehér füst, akkor ez egy nagyon fontos elem legyen az új pápa hivatása során, de még az egyház sem találta meg a kapcsolatot, nem is kereste, azt gondolom.
Hát érdekes, egy kisebb körbe beszélgettünk pont erről néhány nappal ezelőtt, és ez volt az érdekes benne, hogy valaki azt mondta, hogy ha be tudunk állni egy focizó gyerek mellé papi reverendával beöltözve, akkor be tudnánk állni például az ő környezeti problémáik mellé. És itt az egy felfogás kérdése az egész, hogy tulajdonképpen hogyan állunk a szegény emberek mellé, vagy a mindennapos emberek mellé. Tehát ha olyan könnyen beállunk és gólt rúgunk, akkor talán a diverzitás felé is, vagy bármi más felé is oda tudnánk figyelni, ha esetleg akarnánk. Magyarul igazából az igazán előre mutató környezetvédelmi, hogy is mondjam, trendeket nagyon is jól tudná népszerűsíteni az az egyház, aki nagyon komoly, hogy is mondjam, ilyen típusú rendszerre rendelkezik.
Tehát csak erősen bólogatni tudok, hogy erre hívta fel a pápa a figyelmet valójában. Tehát, hogy ezért sok más miatt is hívják a reformpápának, mert erre hívta fel pontosan a figyelmet, amit mondtál, hogy az egyháznak ez feladata lenne, és hogy a teremtésvédelemnek nevezte, tehát a teremtett föld, teremtett világ, tehát amit ugye egy katolikus egyház főtől elvárható szellemiségben az Isten által teremtett világnak, a paradicsomnak, az emberi létnek a metaforáit és az összefüggéseit használta. Egy érdekes gondolat, ami talán az egyhez szemben kapaszkodó lehetett volna, hogyha akart volna ebbe kapaszkodni, az volt, hogy nagyon sokáig a Biblia értelmezésre hivatkozott, és arra, hogy nagyon sokáig a Bibliát ugye így értelmeztük, hogy jött Ádám és Éva, és mindig megkaptuk ezt a bolygót, aztán rugdoshatjuk, vagy mérgezhetjük, vagy hogy kísérletezgethetünk vele, hiszen ez a bolygó ezért van. És maga a teremtésvédelem fogalom az viszont ennél kitágította ezt a bibliai örökséget, már amennyiben magát a kereszténységet veszük alapul, és azt mondta, hogy sokkal többről van szó, tehát az ember az édenkert őrzőjeként érkezett ide, az együttműködés végett érkezett ide. Na most azért ez erősen átfordítja a katolikus egyház ideológiáját, vagy sok szempontban azokat az igéket, amiket hirdetnek, hogy ugye ők a connecting people, tehát nem közvetlen az ember és az Isten közötti kapcsolat, hanem ők majd segítenek megtalálni. Hát igen, ez a szívből való, vagy a lélekből való gondolkodás, ami vagy ez a érszületnek a közvetítése. És szerintem ez egy nagyon fontos elem volt, amiben bele lehetett volna kapaszkodni. Nem tudok sok nevet mondani, Dr. Halsányi Pál Otto, egy szintén Ferences szerzetes, aki Rómában a pápai szemponttal egyetemen professzor, ő például jelentetett meg Magyarországon támogatóírásokat ezzel kapcsolatosan, tehát ő egyrészt professzorként, másrészt pedig papként is megpróbálta értelmezni, vagy segíteni értelmezni magyar nyelven az enciklikát. Hát én ezt így bőszen olvasgattam az elmúlt napok során, meg kell, hogy mondjam, hogy a pápa iránymutatásaihoz képest ez lényegesen jobban emlékeztet a szigorú egyházi liturgiák szövegkörnyezetére. Tehát ebből kicsit talán nehezebb megérteni, de hát hogyha sok olyan, tehát itt vannak ezek a fények, amik így mutatnák az ötletekben, akkor abszolút egyetértek veled azzal, hogy ez egy nagyon fontos irányulatban az egyház számára.
Hát üdvözlőtel azt tudom, hogy most mi egy változás előtt vagyunk. Már a változás azt jelenti, hogy megerősödik, vagy elhányul ez a gyertyafény, hogyha most hoztuk ezt a hasonlatot. De bárhogyan is van, mindenképpen figyelemre méltó volt azt, amit ebben az értelemben pápaként Ferenc számunkra megosztott, úgyhogy ha valaki ebben a dologban kicsit jobban el akar merülni, jó szívvel ajánlom a Levél című üzenet a Földünkért című filmet, amit szerintem könnyen elérhet az interneten, nem próbálom itt igazából jobban menedzselni, meg az, amit te is ajánlottál, lehessen tovább olvasni. Tehát jó lenne, hogyha valami kontinuitás megjelenne ebben az egész történetben, az pedig nem felülről működik, hanem szerintem minden irányból. Akkor jó.
Igen, és hogy idézhetjük a Bibliának a klasszikus példáját, ugye, hogyha a magot hova vetjük, tehát hogyha felnőttbe vetjük, akkor ki tud hajtani a szikártalajra, akkor, vagy a homokra épített vár, tehát hogyha használhatjuk ezeket az analógiákat, én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus, ez egy gyönyörű vetőmag, amit a pápa ránk hagyott a környezetvédelem kapcsán, és ahogy látod a tudósok, mert már dolgoznak is rajta, és még egyet a Levél című film kapcsán mondanék neked, maga a magyarországi forgalmazó is ezt ajánlja, hogy közönségek számára is javasol vetítéseket, tehát hogy mondjuk te vagy én úgy gondolom, hogy a nappalink közepén kihúzok egy vásznat, és meghívom a barátaimat, vagy egy közösségi térbe, vagy akár egy civil szervezetnél, hogy üljünk le, és beszélgessünk róla, hát igen, ez a vetőmag, amit itt hívjuk.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, most egy izgalmas témát jártunk körül, és remélem, hogy előremutatót is, úgyhogy legközelebb is folytatjuk ezt a beszélgetést, talán majd más témával, de nagyjából a tartalom ugyanaz, ugyanarról beszélünk, hogy a földünket, a környezetünket igenis vigyáznunk kell, és előre, és ebben az értelemben mindenkinek van ezzel kapcsolatosan dolga. Nagyon szépen köszönöm, amit mondtál, és hát minden jót kívánok neked. Szia!
Köszönöm szépen, András, és Laudato Si.
Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just alright when every night I've got no time for you right now, don't bother me.